Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, sajja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ő kit éjjel-nappal, angyal sereg a szent-szent-szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelket. Hajd, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiséget áldozunk te néked.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük azt, hogy minden történés itt a Földön egészen Te előtted van, és följött Te hozzád. Köszönjük azt, hogy nincs elrejtve Te előtted, sem ez a mostani egybegyülekezésünk, sem pedig a hétköznapjaink. És köszönjük azt is, hogy nem csak a dolgainkat, nem csak az utainkat látod, de látod egészen a gondolatainkat is. Köszönjük, hogy elkészítetted a Te igédet, a Te gondolataidat. És köszönjük, hogy a Te igéd nem tér vissza hozzád üresen. Kérjük, hogy a Te szent lelkeddel munkáld mindazt a jót mi bennünk, amit elterveztél. Jézus Krisztusért kérjük ezt. Amen. Ézsaiás próféta könyvéből, az 55. fejezetből olvasom Istennek igéjét, a 8. verstől a 13. versig. Így szól. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldtem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, és a bogáncs helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örökjegyül, amely el nem töröltetik. Ez az ige rész Istennek az igéjéről beszél, és bevallom őszintén, hogy olyan sokféle mindent hallottam már az Isten igéjével kapcsolatban, olyan sokféle vélekedést az ige hirdetésről, hogy mindezek arra indítottak, hogy egy picit szót ejtsünk arról, hogy mit is jelent az Isten igéje, mit is jelent az ige hirdetés. Nagyon sokféle vélekedés van, és ezek teológiai vélekedések, de olyan vélekedések, amelyek teljesen átszőtték a mai gondolkodást az igéről, amelyek belekerültek a hétköznapokba, és ezekről jó szót ejteni. Az egyik alkalommal, és talán így érthetővé válik, hogy mire gondolok, az egyik alkalommal a teológián beszélgetés folyt az egyik órán, hogy mit is jelent az ige hirdetés. És az egyik évfolyam társam azt mondta, hogy azt prédikáljuk, azt beszéljük, amit az életünk során tapasztalatként összegyűjtöttünk. Az ige hirdetés, a prédikáció nem más, mint élet bölcsességek, tapasztalatok sokasága. És talán ez így nem is hangzik olyan rosszul ez a mondat, de a mögöttese az volt, a vita partnere a másik oldalon az volt, aki azt állította, hogy Szentlélek által szóljuk, amit Isten mond. És ezzel szemben fogalmazta meg ő azt, hogy a tapasztalatainkat hirdetjük. Amit megéltünk, amilyen események velünk történtek. És ezen nagyon elgondolkodtam akkor is, hogy akkor hogy is van. Hogy milyen összefüggés van a tapasztalatok és a Szentlélek között. Hogy hogyan mondhatom azt, hogy emberi és mennyei. Másként fogalmazva, a Szentírás ugyanerről szól. Hiszen emberek írták. És mégis azt mondjuk Isten igéje. Ugyanaz a kérdés másfajta módon. Hogyan lehetséges, hogy emberek írták, és mégis Isten igéje? Emberi, vagy mennyei, vagy mindkettő, vagy hogy van ez? Aztán az elhangzó ige hirdetés. Hogy van? Hallottam olyan gyülekezetről, ahol a gyülekezet úgy vált immunissá az ige hirdetésre, hogy az a szólam volt a gyülekezet tagjai között, hogy a lelkipásztor, a vezető lelkipásztor megmondja, hogy mit kell prédikálni. Vagy a presbitérium megmondja, hogy mit kell prédikálni. Vagy hogyha egy kicsit visszamegyünk az időbe, akkor ugye annak idején bizony az egyházban elő volt írva, hogy miről kell prédikálni. Az aratásról, a vetésről, hogyan kell szőlőt metszeni. De gondolom, hogy erről talán én tudok a legkevesebbet a jelenlévő közül. Tehát ez is benne van a dologban, hogy akkor hogy van. És azt mondja a Szentírás, hogy nem a ti gondolataitok az én gondolataim, és nem a ti utaitok az én utaim, mondja az Isten, így szól az Úr. És azt mondja, hogy az ige felülről jön le, a mennyből jön, és megcselekszi, amit akar. Ez a témakörhöz csatlakozik még az, hogy ahogy fiatalokkal beszélgettem, vagy mindenféle teológiai írásokat olvasok, újra és újra beleakadok abba, hogy nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan, bár elmondják a hiszek egybe, hogy teremtő Istenben hisznek, mindenható atyában, de nem gondolják azt komolyan, hogy ezt a világot Isten teremtette volna. Miközben azt vallják, hogy teremtő atyában hisznek, közben abszolút azt gondolják, hogy természetesen azért az evolúció hozta létre a világot, és minket is. És ez számomra nagyon elgondolkodtató, hogy van ez? Akkor most Isten teremtette a világot, ahogyan a Szentírás mondja, vagy pedig az emberi gondolatok azok, amelyek igazak. Mert valljuk be őszintén, e kettő nem egy. Vagy ez, vagy az az igaz. És akkor tovább menve, hogyha az ember teológiai irodalmat olvas, akkor ilyeneket tud benne olvasni, hogy Jézus nem támad fel, hogy Jézusnak családja, gyermekei voltak, hogy nem igaz a szűztől születés, hogy nem igazak a csodák, és másként fogalmazva, és akkor már a elejében vagyunk, úgy szokták fogalmazni, hogy Jézus, mint ember itt járt a Földön, de mert olyan nagyszerű tanító volt, ezért mindenféle mítikus dolgok körül lengik az ő személyét, és ez az, ami leírva található a Szentírásban. És így aztán megindul, talán ismerős a testvérek előtt, megindul egy olyan Jézus kutatás, aminek az a lényege, hogy kihámozni a Szentírásból, hogy kicsoda volt Jézus. Mert előttünk csak egy olyan Krisztus van, akit az emberek valami módon felaggattak csodálatos elgondolásokkal, csodálatos történetekkel, de ebből, ezekből a sok-sok csodás történetekből meg kell keresni, hogy kicsoda az a Jézus, aki valójában lehetett. És a szóhasználat miatt elmondom ezt is, hogy a liberális teológiának ez a szóhasználata, hogy megkülönbözteti Jézust, aki alatt mindig a húsvér embert értik, és megkülönböztetik a Krisztust, akire azt mondják, hogy a hit Krisztusa, a tanítványok hite formája át olyanná, ahogyan mi látjuk a Szentírásban. De ez nem az igazság. Na azt hiszem, hogy ennyi bevezető után épp ideje, hogy mondjunk ezekre valamit. Tudni kell azt, hogy egy olyan korszakot élünk, ahol tudatosan és tudományosan indult meg a Biblia tekintélye elleni támadás. És ezzel párhuzamosan, tudatosan és tudományosan a kereszténység támadása, a hitnek a támadása és az ige hirdetésnek a támadása. Csak jelzem, mit mond Isten az ige hirdetésről? Azt mondja, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentsen meg a hívőket. Mire való az ige hirdetés? Arról, hogy lélekmentővé legyen. Abban az esetben, hogyha akár az igét, akár pedig az ige hirdetést olyanná teszik, legyen az bármilyen gondolat, ami miatt a szív immunissá válik rá, akkor az a lélekmentés ellenére van, és lélekölő, halálban tartó és elaltató. Manapság, amikor minden dolognak a történeti voltát tagadják, akkor megint csak ugyanoda jutunk el. Szeretném azt elmondani, hogy miért fontos az, hogy hogyan vélekedek a teremtés vagy a feltámadás történetiségéről. Hogy miért fontos az, hogy azt ki tudja mondani, hogy ez nem mese, nem mitológia, nem valami kitalált történet, nem szép, valamiféle tanúsággal rendelkező történet, hanem megtörtént dolog. Hogy ez miért fontos? Mert ha nem megtörtént dolog, akkor az azt jelenti, hogy ahogyan akkor csak mesét lehetett mondani az Istenről, vagy csak kitalált történetet lehetett mondani, úgy igaz ma is, akkor ezek csak szép dolgok, amiket elmondunk, amik le vannak írva a Szentírásban, csak szép, tanúságokkal rendelkező történetek, de nem igazak. Akkor az azt jelenti, a magam életére nézve, hogy én magam sem élhetem át. Ezért fontos az, hogy van-e teremtés, hogy Isten teremtette-e a világot. Mert a Szentírásban úgy van összekötve az ív, hogy ugyanezt a szót használja az újjászületésre. Azt mondja, új életet teremt bennem. Ha nem igaz e világnak a teremtése, akkor ugyanúgy kár volna azt hinnem, vagy nem is tudom, milyen alapon hihetném azt, hogy Isten bennem újat tud teremteni. Mert itt akkor hatalomról van szó, és erőnek a kérdéséről, hogyha Isten nem tud teremteni, ha csak meséket kell kitalálni róla, szép történeteket, hogy valamire való tisztelettel ellássuk, akkor egy picit gondolkodjunk csak. Nem, de ugyan ezt tették a bálványokkal annak idején? Nem, de ez volt a lényege a bálványnak, hogy felállították és felékesítették, mert különben nem volt semmire se való? Mindenki, aki azt mondja ki, hogy a Szentírásban foglaltak mesék, mítoszok, kitalált történetek, bálvánnyá akarja tenni az élő Istent, aki él, és aki személy, és mert személy van szava, és mert személy és hatalommal rendelkező, olyannal, amit az ember elképzelni sem tud, ezért cselekvő Isten is. A konfirmandusokkal megszoktuk azt tanulni, hogy mit jelent az Isten neve. Az eredetiben ugye Mózesnek úgy jelenti ki magát Isten, hogy vagyok, aki vagyok. És újra nem árt elmondani, újra és újra nem árt tudatosítani azt, hogy a vagyok, aki vagyok, ugye, ami úgy hangzik, hogy Jahve, amikor Isten megnevezik az Úr, akkor ennek a kifejezésnek a lényege az az, nem holmi egzisztenciális kijelentés, hogy vagyok. Nem csak azt akarja mondani, hogy létezem, hanem a héberben ez a kifejezés azt jelenti, hogy jelenlévő módon vagyok, cselekvő módon vagyok. Tehát Isten neve, önmagában a neve a héberben azt jelenti, az a valaki, aki jelen van és cselekszik. Ugye Jézus így mondja, hogy amikor szombatnapon gyógyít és számon kérik tőle, hogy mit képzel magáról, akkor azt mondja, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom. Isten az, aki jelen van, és jelenvaló módon munkálkodik, cselekszik. És eszembe jutott az emmausi tanítványoknak az esete, csak hogy értsük azt, hogy valóban nem rendkívüli az, hogyha valaki nehézségnek tartja elfogadni, akár a feltámadás, akár a teremtés dolgát. Így mondja, hogy mentek az emmausi tanítványok az úton. Az emmausi tanítványok jó szándékúak. Nem voltak ellenségesek Istennel. Nem voltak ellenségesek Jézussal, hiszen tanítványok. Mégis, amikor meghallják a szót az asszonyok szájából, hogy Jézus feltámadt, akkor erősen vakarják a fejüket, és azt mondják, nem értjük. Így fejezi ki, hogy olyan zavarodott, amit mondtak ezek az asszonyok. Összezavar bennünket. Nem illik bele a képbe, ahogyan eddig gondolkodtunk a világról. És úgy mennek tovább, hogy bár tudják a feltámadás tényét, mégis nem történik semmi az életükben. És Jézus azt mondja, hogy közömbös, reszt szívűek vagytok arra nézve, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták írtak. Mit csináljanak? Elhiggyétek. Mert a feltámadás is, a teremtés is hitkérdés. Jelzem, az evolúció is hitkérdés. Hiszen ki az, aki tudná újra csinálni? Hitkérdés. A világ keletkezése is, hogy Istentől van, és a feltámadás is hitkérdés. Ugye a zsidókhoz írt levélben pontosan ezt olvassuk. Na most, amikor az ember azt szokta mondani, hogy hiszem ezt, akkor szokták azt mondani, hogy ez a te véleményed, az enyém meg más. Na, ugyanerről beszéltem az előbb, hogyha ez pusztán egy vélemény, magyarul én így gondolom, ez egy szubjektív, belső, csak én rám, az én világomra vonatkozó meggyőződés, akkor megint csak ugyanott vagyunk, hogy a másiknak az életét ez meg nem változtatja. Ezért nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ami a Szentírásban le van írva, az igazság. Az igazság alatt azt értem, hogyha furcsán akarnék fogalmazni, hogy rajtam kívülálló, mindenkire igaz valóság. Az igaz valóság, amihez, ha igazodik az ember, akkor cselekszik helyesen. Mert mit mond a Szentírás arról, hogy hogyan vagyunk mi az Istennel. Azt mondja, nem a ti utaitok az én utaim, és nem a ti gondolataitok az én gondolataim. Van különbség az emberi út és az emberi gondolat és az Istené között. Na nézzük azt, hogy mi a különbség. Van egy erről szóló történet, ahol kiderül a különbség. Péter megvallja Jézus Krisztusnak, hogy mit hisz. Azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És erre mit mond Jézus? Mi a válasza? Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Mit mond ki Jézus? Hogy őt Isten fiának látni, hinni, hogy ő az Isten fia, a Krisztus, a megváltó. Hogy ez a hit mennyből való gondolat. A mennyei atya jelentheti csak ki. Ezért van az, hogy nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan el tudják fogadni a fejükkel. Ha tetszik, azt kell kimondaniuk, tudom, de mégsem vallom mélységesen. Nem jár át ennek az igazsága, nem mozdítja az életemet. Miért? Mert mennyei. És azzal, hogyha a szót átveszem, az elkezd bennem munkálkodni. De szükség van másra is. Azt mondja, gondolat és út, ami más. Átvehetem az Isten gondolatát, de át kell vennem az ő útját is. Ezt így fogalmazza a Szentírás, hogy szükség ti nektek, újonnan vagy felülről születnetek. Nem csak az igét kell befogadnom, hanem Isten eljuttat odáig az igéjén keresztül, hogy újonnan teremtsen, hogy újonnan szüljön, hogy felülről szüljön a Szent Lelke által, hogy az útjait is járni tudjam. Ugye ezt hívjuk úgy, hogy megtérés és újjászületés. És azt olvasuk Péterről, hogy a következő pillanatban, amikor Jézus elkezdi mondani, hogy na most, hogy kimondtad, hogy én vagyok a Krisztus, akkor mostantól fogva tudd meg azt is, és tudjátok meg, hogy az embernek fia Jeruzsálembe megy, emberek kezére adatik, megöletik, de harmadnapon feltámad. És erre Péter azonnal mondja, félrevonva Jézust, nem történhetik meg ezt te veled, Uram. És akkor Jézus mit tesz? Azt mondja, távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy én nékem, mert emberek szerint gondolkodsz, és nem az Isten szerint. És itt jön az ki, hogy Péter még nem vette a Szent Lelket, hogy már ért dolgokat, de a szíve még nincs átformálva egészen, mert ahhoz kell a pünkösd. És így van az, hogy kimondja azt, hogy ez nem lehet úgy, ahogy te gondolod. Mit jelent ez? Ez annyit tesz, hogy az emberi szív önmagától, ahogyan már munkálkodik benne Isten, azt jelenti, hogy rá tud állni néha-néha az Isten gondolatára, de újra visszaesik. Újra visszazuhan. Szükség újonnan születni, felülről születni ahhoz, hogy ez másként legyen, hogy járni tudjak vele. És azt mondja, hogy emlékezetes, hogy minden gondolat a szívből származik. Péternek a gondolata nem történhetik meg ezt te veled. A saját szívéből származik. És ugye Jézus azt mondja, hogy ördögi, mert emberek szerint gondolkodik. Ördögi. És ez nagyon elgondolkodtató, hogy akkor mit mond ki? Hogy nem csak úgy igaz, hogy magasabbak az utaim és a gondolataim, mint a tiétek, hanem egészen más az előjele is a mennyei Istentől való és igaz és világosság, és a földi, a mi szívünkből jövő, arra pedig az az igaz, hogy ördögi, hogy sötét, hogy képes arra, hogy ne gondoljon az Istennel, képes arra, hogy lázadjon az Istennel szembe. És a szívről úgy beszél a Biblia, mint föld. És olyan föld, amiben tövisek, bogáncsok tudnak teremni. A magvető példázatában azt olvassuk, hogy az ige magvak, ahogy hullanak a szívbe, ahogyan célozzák a szívet. Azt olvassuk, hogy van, amit az ember nem ért, és az ördög jön, és kikapja a szívéből. Van olyan, ami kövestelenre hullik, nem tudja kereteleszteni. Örömmel hallgatja az ember, és utána, amikor nyomorúság vagy üldöztetés támad, akkor kivétetik a szívéből. Nem marad meg. Van olyan, amit a tövis, az élet gondja vagy a gazdagság csábítása nyom el. A szívünk sok mindent produkál, és az derül ki, hogy nem természetes az, amikor a szívünk befogadja az Isten igéjét. Ezt úgy fogalmazza a Biblia, a hit ajándék. A hit ajándék. Hogy én hinni tudok, az mindig az Isten csodája. És ezért aztán az Isten igéje az emberi vélekedéssel mindig megütközik. Mindig. És mit mond ki azzal is, hogy magasabb a gondolata az utainknál és a gondolatainknál? Ez azt is jelenti, hogy az élet út, az élet cél, amit ő az életünkre nézve kitűz, magasabb. Magasabb, mint amit én magamnak ki tudok tűzni. Jézus azt mondja, hogy több az élet, mint a megélhetés. Több az élet. Nem pusztán csak a szemem előtt való, a látható, ami ezen a síkon van, hanem több az élet. Sokan semmire se értékelik az életüket. Azt mondják, hogy semmit nem ér már az életem. Nem ér semmit. Az Isten gondolata magasabb. Azt mondja, az életed értéke Jézus Krisztus. Emlékszem egy jelenetre, ahogy egy nagyon-nagyon meggyötört arcú ember kifakadva azt mondta, hogy én senkinek nem kellek, és nem ér semmit sem az életem. És emlékszem arra a bölcs szóra, hogyan szembesítették azzal, hogy nem mondhatod ezt, mert az Isten Jézus Krisztust adta érted. A te életed értéke Jézus Krisztus élete. És látni kellett azt, ahogyan, mint egy arcú csapás úgy érte ez a gondolat, és azonnal helyreállította. Hogy hányan vannak olyanok, akik gyötrődnek az emberi és az ördögi gondolatoktól. És milyen jó, amikor rá tud állni a szív az Isten gondolatára, ami magasabb és ami felemel. És még egyetlen egy gondolat, milyen különös, hogy a Szentírásban még egyszer megtaláljuk ezt, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél. Hogy mi a különbség, nem csak magasabb, hanem azt mondja a 103. Zsoltárban a 10. vers, hogy Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. És így folytatja, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Mit jelent az, hogy magasabb? Azt jelenti, hogy kegyelmesebb. Hogy a mi szívünk sokkal kegyetlenebb, sokkal irgalmatlanabb magunkhoz is, másokhoz is, az útjaink is. És az Isten gondolata kegyelmesebb és irgalmasabb, mint amilyenek mi vagyunk. És éppen ezért, mert az Isten szaváról van szó, ezért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az utolsó két versben azt mondjam, konkrétan az utolsó versben, hogy a tövis helyén ciprus nő, és a bogáncs helyén méltós. Hogy az egyik legnagyobb ajándék, hogy az Isten igéje nyomán, ahol a szívembe csak tű is és bogáncs, ha tetszik, az átoknak megnyilvánulásai voltak. Azt mondja, az igéje nyomán ciprus és mirtus növekedik. Olyan, ami szép, olyan, ami hasznos, olyan, ami kedves, ami illatos, amire jó rátekinteni. És azt is mondja, hogy a beszéde szerencsés lesz, ami a szájából kimegy, és nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akar, és szerencsés lesz ott, ahova küldte. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Olyan nagy csoda az Jézus Krisztus, amikor szól a te igéd, és olyan nagy csoda, amikor megszólalsz te, úgy, hogy a szívünkig hatol a szó. Az emberi gondolatok fel nem tudják fogni azt, hogy lehetséges ez, és mégis igaz, és minden hívő életében annyiszor megtapasztal csoda, hogy nem tudom hogyan, de mégis velem beszél az Isten. Köszönjük azt, hogy létezik egy olyan világ, amit az ember nem a fülével hall, hanem a szívével és a lelkével. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy a Szent Lelkedet küldted segítségül, és köszönjük az újjászületésnek a lehetőségét, hogy az emberiből, ami egyben ördög is, hogy megtapadhasson a szívünkbe a te igéd jól, szükség nekünk újonnan születni. Köszönjük, akikkel ez már megtörténhetett, és könyörgünk a gyülekezetünk tagjaiért, akik még ezt nem élték meg, hogy munkálkodj bennük hatalmasan, te, aki teremtő Úristen vagy, és akinek van hatalma újjáteremteni, aki halottból életet támasztasz, mert feltámasztó Isten vagy. Köszönjük azt, hogy létezik feltámadás, és köszönjük azt, hogy mindazok, akik itt Jézus Krisztus nevére feltámadnak, azok életre támadnak fel, ők életre. Urunk, kérünk azért, hogy könyörülj meg mi rajtunk, hogy amikor a te igédet annyi támadás, annyi pocskondiázás és megbecstelenítés éri, hadd tudjunk hűek maradni, mert hozzád hű az, aki a te igédet megtartja. Hiszen azt mondtad, hogy azt szeret téged, aki a te igéidet és parancsolataidat megtartja. Könyörülj meg mi rajtunk, hogy ebben a szeretetben maradva élhessünk. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján színed előtt állván, bárcsak mindig urcád látnám. Add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, rá, ha csöndes fényed omlik. Hagyj, Uram, vidáman fényességed látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel szállhassak sos szárnyon, csak te légy világom. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelentsd magad nékem, ne lakhasson más a szívben. Már itt len mindenben, csak is téged lássam, leborulva áldjon.
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagykegyelmű. Nem feddődik mindultalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Áldás békesség, Isten velünk.